Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Nem természeti katasztrófáról, hanem koncepcionális emberi hibáról beszélnek azok a Szabad Európának nyilatkozó alföldi gazdák, akik igyekeznek megfogni, megtartani a vizet, hogy túléljék állataik, veteményeik a szárazságot. Az elmúlt 121 év legaszályosabb éve volt a tavalyi. Ennek ellenére uniós 100 milliókat költöttek el záportározók építésére a félsivataggá nyilvánított homokhátságon. A pályázatokban olyan mennyiségű csapadékra hivatkoztak, amennyit egy évszázada nem látott a környék. Tavaly nyáron Bátori Róbert, a Szabad Európa oknyomozó újságírója helyszíni riportban mutatta be, milyen az élet ezen a vidéken. Most visszament, hogy megnézze, változott-e valami egy év alatt. Egy igen esős csapadékos időszak után értél a kiszáradt homokhátsági vidékre. Mit láttál?
Azt, hogy minden zöld. Tehát, hogy mintha nem lenne probléma. Az már a második napon kiderült, hogy van probléma, az csak egy ilyen talmi dolog, hogy most minden zöld. A gazdák, akikkel én beszéltem, Nagykörűn, Balázspusztán, illetve Jászszentleszlón, ők azt mondják, hogy tök jó, hogy ennyi eső esett most télen, de hogy ez a 100 milli arra lesz elég, hogy május végéig ne égjen ki, minek ott nőnie kell. Ez még egy másik topik is lesz, hogy minek kellene ott nőnie, ahol egyébként semmi nem él meg, és soha nem esik az eső, vagy hát nem esik annyi, hogy az bárminek elég legyen. Szóval, hogy súlyos mínuszban van ez a tájegység. Itt a Tiszántúlról beszélünk, Nagykunszolnok vármegyéről, és a homokhátságról, ami ugye a Kecskemét alatti területeket jelenti. Ez a terület egyébként egészen speciális. Ezt az ENSZ 3 évvel ezelőtt félsivataggá nyilvánította hivatalosan is. Úgyhogy minden tiszteletem azoké az állattartóké, meg gazdáké, akik egy ilyen tájegységen megpróbálnak még talpon maradni, állatokat nevelni, meg hát mezőgazdászkodni.
Volt, aki nagyon radikális döntést hozott a tavalyi példátlanul száraz időszak után. Nagyon sok állatától megszabadult, mert úgy érezte, hogy nem tudja őket etetni. Volt, aki most azt mondta neked a riportban, hogy tulajdonképpen hosszú távon meg kell találni azt az optimális mennyiséget, ahány jószágot még etetni vagy eltartani tudnak, mert teljesen kiszámíthatatlan rossz évekre kell készülni.
Balogh Péter, aki egyébként egyetemi tanár, geográfus, az ELTE-n tanít, és emellett még gazdálkodik is. Neki 40 hektár földje van Nagykörűn, ez a Tisza melletti vidéken van, ahol hát elvileg papíron ott víznek kellene lennie, elég mélyen fekvő területei vannak, viszont ő azt mondta, hogy 10 évvel ezelőtt döbbent rá arra, hogy akkor vette észre először, hogy időszakosan eltűnik a víz a csatornából, meg a földjéről. Legutóbb 3 vagy 4 évvel ezelőtt volt az, amikor már teljesen eltűnt, és hát Péter azt mondta, hogy ő klímamenekült lett már tavaly 4 lova volt, és egész egyszerűen ezen a 40 hektáron minden kiégett. Nem tudott mit adni a lovaknak, ezért megfogta a lovakat, és hát az országban ide-oda ott a környéken, meg aztán átvitte ők a lovakat a Dunántúra, hogy tudja eltetni őket. És hát a non plus ultra az, hogy az ember hiába akart ott a környéken takarmányt venni az állatoknak, egyszerűen senki nem adott el. Vagy aki eladott, az meg olyan irreális árat mondott neki, amiért meg nem vette meg. És ezért utaztatta a lovait. Péter azt csinálta, ugye akkor már csak 4 lova volt, de úgy gondolta ezek után, hogy biztos, hogy nem akarja azt, hogy egyszerűen néhány halljanak a lovai, úgyhogy 40 hektárnyi földje van, úgyhogy megfelezte a lovait, 2 eladott belül, most már csak 2 van neki, és most ezzel a 2 lóval próbálja meg az idei évet, hát ha ezeket az állatokat tudja etetni.
Hogy mennyire nincs víz, az is jelzi, hogy beszéltél valakivel, akinek 72 kutya volt, és a 72-ből most 3-ban van víz. Megnéztétek egy területen, hogy milyen mélyen van a talajvíz, és több mint 8 méter mélyre kell menni ahhoz, hogy talajvizet találjanak. Ugyanakkor egy másik anyagban azt is feldolgoztad, és most ennek is egy picit utána jártál, hogy ezen az asztályos területen egymást érik a záportározóra beadott pályázatok. Jártál Zsombón, ahol az már meg is épült, majd mindjárt beszélünk arról, hogy lehet-e záportározónak nevezni, vagy sem. Minden esetre 200 millió forintot költöttek rá, uniós támogatást. Nem messze innen Bordányban is hasonló záportározót építenek ugyanennyi pénzből. Hogy zajlanak ezek az építkezések, és mit láttál ott? Hogy néz ki egy ilyen záportározó? Van benne víz?
Van benne víz. Van benne 40 centi víz.
És az onnan jön?
Ez a talajvíz. Tehát, hogy ez ott van. De egész egyszerűen az történt, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park területén gondoltak egyet, a Zsombói önkormányzat, ástak egy baromi nagy gödröt, azt hiszem, most nem emlékszem pontosan mennyit, de egy ilyen 8-10 hektáros gödörre kell gondolni. Ez a terület alapvetően egy ősgyep, ami azt jelenti, hogy ezt évszázadok óta nem bolygatta senki, egyébként mélyen fekvő terület, nem kell sokat ásni ahhoz, hogy ott a talajvíz följöjjön. 200 millió forint uniós támogatásból egész egyszerűen az történt, hogy 2 méternyi földet elhordtak erről a 8-10 hektárról, és följött a talajvíz.
Megjelent a
talajvíz.
Tehát,
hogy a talajvíz az ott volt, ez a víz az ott volt, annyit csináltak, hogy leszették a talajnak a felső rétegét, és megjelent a víz, de hogy ebbe sehonnan, máshonnan nem jön bele víz, ami max beleesik, de hát az nagyon minimális.
Hiszen ennek az áportározónak éppen az lenne a lényege, hogy az az elképesztő mennyiségű csapadék, amit a pályázatban megjelentek, és amire hát az elmúlt 100 évben nem nagyon volt példa, árkokban levezesse ebbe a tározóba a környékről, hogy ne fuldokoljanak az emberek az esővízben. Az a helyzet, hogy minden egyes pályázatban tulajdonképpen ez köszön vissza, ezzel érvelnek. Tehát, hogyha valaki nem járt még soha a környéken, esetleg egy uniós döntéshozó, aki ezeket a pályázatokat elbírálja, azt gondolhatja, hogy itt tulajdonképpen egy szigetvilág van.
Igen, az a furcsa, hogy tényleg így adták be. Tehát van egy tím, aki házal ezekkel a pályázatokkal, oda megy, nem tudom, a 2000 fős település döntéshozóihoz, és egész egyszerűen ugyanezekkel a sematikus mondatokkal beadják az Unióhoz, Brüsszelhez ezeket a pályázatokat, és abban valóban az szerepel, hogy itt baromi sok a víz, el kell vezetni, tényleg azt gondolhatják Brüsszelbe bürokraták, vagy azok, akik elbírálják ezeket a pályázatokat, hogy itt az emberek tényleg belefulladnak a belvízbe, meg a csapadékvízbe, odaadják ezekre a pályázatokra ezeket a 200 millió forintokat, és ez lesz belőlük. Ezekben a pályázatokban, ha most csak a Zsombóiról beszélek, akkor ott meg volt az ígérve egyébként, hogy a faluban lévő árokrendszerben felgyülemlő vizet, az belevezetik ebbe a záportározóba. A non plus ultra az az, hogy nem kötötték össze a záportározót az árokrendszerrel.
Ebből bírósági ügy lett, és most, hogy visszamentél egy év elteltével, a bírósági tárgyaláson találkoztál, egészen pontosan a bíróság folyosóján találkoztál a település jegyzőjével és polgármesterével, és megkérdezted tőlük azt, amire azóta sem kapott senki választ, hogy milyen anyagból épült ez a bizonyos záportározó, mert hogy ez sem mindegy, miért nem?
Egy éve próbálunk választ kapni arra, nem csak én, hanem a helybéli lokálpatrióták is arra a kérdésre, hogy miből építették a záportározónak a töltését. Ezen a tárgyaláson, aki tervezte ezt a záportározót, ő azt mondta, hogy esetek nagy többségében, amit kitermelnek, abból építi. Ezzel csak az a probléma, hogy a homokhátságon ott homok van. Homokból nem lehet töltést csinálni, semmilyen körülmények között. Itt van 3 független igazságügyi szakértői vélemény arról, hogy milyen anyagból épült a töltés, és 2 azt mondja, hogy ez iszapos homok, amiből nem lehet egyébként töltést csinálni, viszont ami nagyon fura, hogy ami alapján a szakhatóságok kiadták a véleményt, az nem iszapos homokot ír, hanem egy másik anyagot, ami egyébként ezek szerint a független igazságügyi szakértői vélemények szerint nem is található ezen a területen. Szóval 3 héttel ezelőtt, amikor lementem a Szegedi Járásbíróságra, akkor sem a jegyző, sem pedig a polgármester nem volt hajlandó elárulni azt, hogy miből épült a töltés. A tervező pedig nagyon furcsa volt, én még ilyet soha nem hallottam. Ő azt mondta, hogy azért nem emlékszik arra, hogy miből tervezte, vagy miből készült a záportározó töltése, mert hogy ő 2019-ben agykárosodást szenvedett.
Kapott egy szívinfarktust, ennek a folyamánya egy agykárosodás volt, és ami 19 előtt történt, arra ő nem emlékszik. Ezt mondta, ugyanakkor újabb tározó tervezésére írta le szerződéseket utána, hogyha jól tudom.
Egészen 2021-ig.
Beszéljünk egy picit arról, hogy a kormány milyen nyilatkozatokat tett az ügyben, amikor ez a rendkívüli asszálykár volt tavaly, többen megszólaltak, és azt többé-kevésbé nem vitatták, hogy az az 50-60 éves vízgazdálkodási terv, ami arról szólt, ugye, hogy mederbe kell szorítani a folyókat, és magas gátak közé, és minél gyorsabban levezetni a területről a vizet, a csapadékot, az nem működik, valami újat kell kitalálni.
A tavalyi nyár az tényleg nagyon brutális volt. Tehát én akkor jártam az országot, minden rozsdabarna volt. A Tiszántól egészen a román határig. Akkor az agrárminiszter azt mondta, amit te is említettél, hogy vízmegtartásra kell törekedni, de én pont azért mentem most 8 hónappal később ezekhez a gazdákhoz el, hogy ők ebből bármit tapasztalnak-e. Nem tapasztalnak semmit. Ők egyébként azt mondják, hát próbálják saját maguk módszereivel visszatartani a vizet. Jászszent Lászlón van egy egyesület, amelynek az elnöke egy ilyen 50 kilométeres szakaszon nyilván a helyi ilyen vízigazgatóságnak az ámennyével megpróbáltak el, vagy nem megpróbáltak, el is torlaszolták 27 helyen a csatornát, és ők azt nézik, hogy 44 hektárnyi területre, amit ez érint ez az eltorlaszolás, mennyire emelkedik meg ott a talajvíz. És mert tavaly is megpróbálták ezt, akkor valami 100 000 forintnyi befektetésből csináltak 200 milliós hasznot.
Tehát úgy tűnik, hogy ez működik.
Hogy ez működik, de hogy nyilván az államnak a gépezetennél sokkal lassabban őröl. Hozzájutottam még egy tervezethez, ami megpróbálnám megmenteni 44 milliárd forintból ezt a tájegységet, de ez egyelőre csak tervezett, tehát nem tudni, hogy mikor lesz ebből bármi.
Miközben gyarapodnak az áportározók, ugye, ahogy említettük, Zsombó mellett most Bordányban is építenek egyet, és a környékben még több tucat épülhet. Beszéltél egy agrár szakemberrel, szintén megszólal a videóriportodban. Ő úgy fogalmaz, hogy magukat szakembernek kiadó piti bűnözők döntenek ezeknek az összegeknek a sorsáról, és az állami hivatalok a szükséges engedélyeket kiadva hát asszisztálnak ahhoz, hogy így eltapsolják ezeket az uniós pénzeket.
Igen, ő és a társai, akik ezen a környéken mozognak és derítik fel ezeket a nagyon furcsa záportározós ügyeket, ők azt mondják, hogy van 4-5 ember, akik házalnak ezekkel az uniós pályázatokkal, és hát 200 millió forint az baromi sok pénz arra felé. Tehát, hogy nyilván minden falunak jól jön egy ilyen gödör, nem mondom azt, hogy itt mindenki mutyizik, de azért lehet úgy gondolkodni, hogy abba jusson és maradjon is.
Tervezed-e folytatni a történetet?
Mindenképpen, mert most épp 30 közérdekű adatperem lesz, vagy hát adatperünk ezekkel az emberekkel, a forrásaimmal, úgyhogy itt szerintem még lesznek meglepetések.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.